Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Tényleg az igazi Isten tiszteletről lesz szó ma délelőtt. És számomra ez egy fontos téma. És a Pisti azt mondta bevezetőjében, hogy remélem, hogy aki a Kőszikla gyülekezetbe járt, tudja, hogy milyen az igazi vagy a jó Isten tisztelet. És remélem azért is, mert nem csak arról szól az Isten tiszteleti vasárnap 9:30-től, 9:30-kor jó süti, 10-kor már csak üdítő vagy kávé van, hogy ez a jó Isten tisztelet, hanem az életünk is ezt lefedi, vagy erről szólhat, vagy erről szól. És egy ószövetségi igét hoztam mára, amit szeretném, hogyha közösen tanulmányoznánk. Ézsaiás próféta könyvénél kérlek, hogy lapozzátok fel a Bibliátokat, és egy hosszabb szakaszt fogunk együtt felolvasni. Ez a hosszabb szakasz, ez az első 20 verset jelenti, és azt fogjuk megnézni, hogy a próféta szerint, az Isten kijelentése szerint milyennek kellene, vagy milyennek kell lennie az Isten tiszteletnek, hogy az okos Isten tisztelet legyen, vagy igaz Isten tisztelet. Hadd imádkozzak ezért, hogy megértsük, hogyha Isten akar üzenni ma reggel, és ezek az igék szóljanak hozzánk, és aztán pedig tanulmányozzuk ezeket a verseket. Istenünk, köszönjük, hogy azért lehetünk itt, mert ismerhetünk téged, és az, amit megismertünk belőled, abban élet van, és köszönjük, hogy életünk lehet benned. És köszönjük, hogy ebben az életben tudhatjuk, hogy mi a szeretet, mert előbb szerettél minket. Tudhatjuk, hogy mi az alázat, mert alázatos voltál, Jézus Krisztus. És ebben az életben tudhatjuk, hogy mi a szolgálat azért, mert azt látjuk, hogy te nem egy tartózkodó Isten vagy, hanem olyan Isten vagy, aki kiszolgáltál bennünket, aki közel jöttél hozzánk, és aki megmentettél bennünket. És csak szeretnénk hálát adni ezért, és szeretnénk, hogyha az életünk tényleg az igazi Isten tiszteletről szólna. Szeretnénk jobban megismerni ezen a napon. Kérünk, hogy nyisd meg az igédet, és a szívünket is, az értelmünket, a lelki szemünket, hogy felfedezéseket tegyünk abból, hogy milyen vagy te. Kérünk, hogy így szólj hozzánk, és így tedd maivá ezt a régi igét előttünk. Amen. Tehát Ézsaiás könyve első rész, az első 20 verset. Akinél van Biblia, keressétek ki, mert egy hosszabb szakasz. Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól. Fiamat fölneveltem, felmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak. Elhagyták az urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kékfolt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőzház az uborkaföldön, mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennétek, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanát. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fárasztanak elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vegyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket, így szól az Úr. Egyszer egy református lelkipásztorhoz egy teológus érkezett legációba, és hát beszélgettek a szolgálatról, hogy miről fog szólni ennek a fiatalembernek a tanítása, és hát ahogy beszélgettek, azt mondta ez az öreg lelkész neki, ez a püspök úr, hogy hát fiam, arra törekedj, hogy amikor prédikálsz, akkor legyen benne a Krisztus. És hát megtörtént az első igehirdetés, és hát óvatosan megkérdezte a fiatal ember, hogy na, püspök testvér, milyen volt az igehirdetés. Hát nem volt rossz, fiam, amit mondtál, jó volt, de kevés volt benne a Krisztus. Második alkalom után kicsit szabadabbnak érezte magát a teológus megkérdezni, hogy na, milyen volt az ige hirdetés, az Ószövetségből prédikált, és azt mondta, hogy hát fiam, jó volt, amit mondtál, de nem volt benne sok Krisztus. És elgondolkozott, hogy hát ez hogy lehet? Az elsőnél még érthető a kritika, hogy kevés Krisztus volt benne, hát a másodiknál hogy lehet az Ószövetségből Jézusról prédikálni? És ez a lelkész elmondta, hogy minden ige hirdetés jó, hogyha Krisztusról szól. Ha nem szól Krisztusról, akkor valahogy nincs köze a Bibliához. Lehet jó történet, lehet nagy igazság, de Krisztus legyen benne. Úgyhogy most, amikor ezt a könyvet nézzük, vagy ennek a könyvnek az első részét, annak is a felét, én szeretném, hogyha Krisztus benne lenne. És megtalálnánk benne az Úr Jézus életét, megtalálnánk benne azokat az igazságokat, amelyeket ő töltött be. Egyik alkalommal megkérdezte Jézus a tanítványaitól, hogy hát kinek gondolnak engem az emberek? Hogyan tekintenek rám? Ki vagyok én? És mit mondanak? Emlékeztek rá? Próbálták hasonlítgatni. És azt mondták, hogy hát figyelj, őszinték leszünk, némelyek azt gondolják, hogy te vagy János, bemerítő János. Mások azt gondolják, hogy te vagy Illés. Van, aki meg azt gondolja, hogy te vagy Jerémiás, vagy valamelyik másik próféta. Azért, mert amikor Jézus megjelent és szolgálni kezdett, az emberek próbálták beazonosítani. Na ez olyan, mint János. Ez olyan, mint amikor Jerémiás beszélt. És próbálták valahogy Jézus életét is ebbe a sorba beilleszteni. És nem véletlenül, hogy nagyon sok profétai emberhez, profétához hasonlították Jézust, azért, mert a megjelenése nagyon profétikus volt. Amit elmondott, helyenként nagyon radikális, helyenként nagyon egyszerű, nagyon rövid, de magyarosan azt mondjuk, nagyon velős volt az, amit ő közölt. Milyen a próféta? Milyenek voltak a próféták az Ószövetségben? A próféta személyét, ha nézzük, és mielőtt még egy kicsit belemennénk ebbe a fejezetbe, nézzük meg, hogy ki írta ezt a könyvet, kihez kötődik, kihez kapcsolódik ez a profécia, kik voltak a próféták az Ószövetségben. Személyiségüket, hogyha nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát bizony elég radikális emberek voltak. Néha elég egyszerű emberek voltak, egyszerű, vagyis hát nem egy körben font üzenettel, hanem nagyon egyszerű, nagyon nyílt üzenetet intéztek a néphez. Proféta az, aki az Isten igéjét közli. Sokszor azt szokták gondolni, hogy proféta az, aki valamilyen módon a jövendőt mondja. Nem jós a proféta. Nem arról szól, hogy ő többet lát a jövőben, mint más, és ezt jó előre megmondja. Ez egy nagyszerű filmtörténet lenne, de nem erről szól. Tudjátok a tréfát, a viccet, hogy két proféta, amikor találkozik, hogy köszöntik egymást. Szia, te jól vagy, és én hogy vagyok? Nem erről szól az ő küldetésük, hogy ők tudnak olyat, amit más nem, és ez milyen jól mutat, hanem arról szól, hogy a profétának van egy küldetése, van egy elhívása, van egy üzenete, amit nem tud másként elmondani, hanem csak úgy, ahogy ő ezt kapta az Istentől. Ha van egy törvény, akkor proféta az, aki nem hajlít rá, hanem azt megfogalmazza és elmondja. Mai modern gondolkozásunk ez ettől kicsit távol áll. Kijön egy törvény, olvassuk a Bibliát, az Isten kijelentéseit, elég radikális, és nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ez rendben van, hogy kemény, de hát ezt meg kell érteni, hogy milyen összefüggésben hangzik el. Ezt meg kell érteni, hogy kinek szól. Ezt meg kell érteni, hogy hogy lehet ezt már alkalmazni. Hogy lehet úgy ráhajlítani az életünkre, hogy az nekünk is jó legyen. Proféta küldetéshez fordított. Van egy törvény, van egy kijelentés, és azt mondja, hogy hogy lehet az életemet ráhajlítani, ráállítani, hogy az életem igaz legyen ennek tükrében. És éppen ezért, mivel a proféta Isten igéjét, üzenetét mondja, nem mindig kedves, vagy nem mindig volt kedves fogadtatása a nép körében. Néha kemény dolgokat mondott. Ezt láthattuk ebben a fejezetben is, hogy hát nem egy könnyű nyitány egy könyvnek, nem az a tipikus beszéd, amitől megszeretjük Ézsaiást. Na ez jó, ezt még hadd halljam egy kicsit. Mondjad csak, milyenek vagyunk. Ez egy kemény beszéd. Proféták szerepe az Ószövetségben messzire nyúlik vissza, és hogyha megnézzük, hogy kik voltak az első proféták, akkor azt látjuk, hogy egészen a nép gyökereiben ott rejlik a prófétai küldetés, és az első proféta nem más volt, mint Ábrahám és Mózes. Ugyan klasszikusan nem jelennek meg a prófétai sajátosságok, nem úgy emlékszünk rá, de az ige megnevezi őket. Ábrahámról azt mondja egy összefüggésben, hogy vigyázz, mert a proféta fog imádkozni érted. Proféta könyörög a te életedért. Mózes esetében azt látjuk, hogy Isten megszólítja a népét, és azt mondja, hogy közületek, a ti fiaitok közül fogok prófétát támasztani, mint Mózes, hogy megmondja nektek, hogy mit kell tennetek. Isten elhívja ezeket az embereket, és erről még fogunk egy kicsit később beszélni, hogy milyen szolgálat, milyen kijelentés kapcsolódott ehhez a két fontos emberhez, prófétai emberhez. Ha tovább megyünk a próféták vizsgálatában, akkor azt látjuk, hogy az első igazán klasszikus próféta Sámuel volt, aki prófétai küldetéssel bírt, aki az Istent képviselte, az Isten igéjét képviselte, és egy elég nehéz időben volt az ő színrelépése. Érdekes háborúkat, vagy nehéz háborúkat vívott a filiszteusok ellen Izrael. Mondhatni, hogy egyoldalú háborúkat vívott. Izrael felvonult, filiszteusok leverték őket, aztán ez így folytatódott nagyon sokszor. És ebben az időben Sámuel kezdte el hirdetni az Isten akaratát, abban az időben, amikor nehéz időben, bizonytalan időben Saul lett a király Izraelben. Ezt megelőzően nem volt királya, nem volt prófétája a népnek, hanem bírái voltak, akik karizmatikus emberek voltak. Akik bizonyos krízis helyzetben éreálltak, egy-egy csatát megnyertek, igazságot tettek a nép között, és sok minden az ő vezetésükhöz kapcsolódott. És ez esetben azt látjuk Sámueltől kezdve, hogy a politikai vezetés és a prófétai munka, prófétai szolgálat külön válik. Saul lesz a politikai vezető, a király, Sámuel pedig lesz az Istennek az Isten igéjének a közvetítője. Milyen szerepet töltöttek be tehát a próféták Izrael vallási életében? Isten szószólói voltak, beszéltek a királlyal, aki a politikai hatalmat gyakorolta, és jó esetben a király nem tette félre a teokráciát, tehát nem az volt a királynak az álláspontja békebeli időkben, hogy hát amit a próféta mond, az semmi, mert én vagyok itt a vezető, hanem nagyon sokszor kikérték a próféta véleményét, hogy mit mond az Isten. Én gondolok dolgokat, de vajon kell-e hadba menni? Vajon mit kell tennem? Mit mond az Isten? És megértették, hogy a próféták egy magasabb rendű vezetés alatt állnak. A király az, aki mindenki fölött van, a próféta az, aki a mindenható Isten alatt van, és a király fölött is ugyanakkor. És az a király, aki ezzel élt, ezzel a prófétai szolgálattal, az igen jól járt. Azért, mert az Isten akaratába tudott maradni. Sámuel volt az, aki fölkente Dávidot, tehát egy királyi felkenető szolgálata is volt a prófétának, de később is látunk ilyeneket, Ahijá fölkente Jeroboámot, vagy Elizeus képviselője fölkelte Jéhút, mint királyt. De volt olyan is a prófétai küldetésben, amikor elutasítottak királyokat. Szintén Sámuelhez kapcsolódik, hogy megdorgálta Sault. Nem volt egy könnyű feladat. Saulról azt olvassuk, azt tudjuk, hogy úgy legalább váltól vagy deréktől úgy kiemelkedett a tömegből, fizikailag, tekintében, akkor már tudásban is elég nagy volt, és próféta feladata volt, hogy na ennek az embernek mondd meg az Isten igazát. Hát nem volt egy könnyű helyzet. Elizeus ugyanilyen módon nem egy sétamenet volt, amikor Áhábnak el kellett mondani a véleményét. Ma azt mondanánk, hogy már 2 napja nem aludt, és csak erre gondolt, hogy vajon mi lesz. Aztán irányították a királyokat, épp ezért Ézsaiásnál látjuk, és a legdrámai prófétai küldetés talán, amit olvashatunk is, amikor a királyt meg kellett dorgálni, meg kellett fedni, helyre kellett igazítani. Volt egy próféta, Nátán, aki elment a királyhoz, Dávid királyhoz, szintén nem kis kaliberű volt ez a király, és elmondott neki egy történetet. Emlékeztek rá, mi volt? Azt mondja, figyelj, király, volt 2 ember. Volt egy nagyon gazdag, akinek volt legalább 100 juha. És nagyon elégedett volt ez az ember. Aztán volt egy szegény ember, akinek 1 juha volt, és ez a juh, ez együtt nőtt fel ezzel az emberrel. Úgy tekintett rá, mint a saját gyerekére. És amikor egyszer a gazdag emberhez vendégek jöttek, és meg akarta vendégelni, akkor nagyon ragaszkodott a juhaihoz. És azt gondolta, hogy legjobb lesz, hogyha attól az egy embertől elvesszük azt az egy birkáját, és ezt ajánljuk fel a mi vendégeinknek. És amikor Dávid meghallotta ezt a történetet, azt mondta, hogy hát halálfia az az ember, aki ilyet tesz. És csattanó ezután következett, mit mondott neki Nátán? Te vagy az az ember. És akkor, amikor ezt el kellett mondania, hát nehéz lett volna cizelláltan mondani, igaz? Te vagy az az ember. Nagyon nyílt és nagyon egyenesen annak az embernek mondta el az életét, vagy fette meg, akitől függött az életem. De mégis megtette azért, mert ez a küldetése volt. Később azt látjuk, hogy együttműködtek a papokkal, néha áldozatot, vagy korábban áldozatot is mutattak be a próféták. Később ezt aztán csak a papok végezték. De nagyon sokszor, amikor a prófétákat próbálták megfejteni, vagy ma is, ahogy olvassuk a próféták könyvét, a próféták életét, próbálják a magyarázó 2 kategóriába sorolni. Az egyik az úgynevezett reform próféta, ami arról szól, hogy a régi dolgokat, a régi történeteket, a régi törvényt vették elő, és erre próbálták visszaterelni a népet, megreformálni az életet. Aztán volt, aki forradalmának látta a prófétákat, nem reform embereknek, hanem azt mondták, hogy a próféta jövőt mondja, az eljövendő haragról beszél, valami olyanról, ami eddig nem volt, de be fog következni, hát ez ilyen forradalmian hangzik, na ő forradalmi próféta volt. Ézsaiás egy, hát ilyen ember volt. Volt egy üzenete, nagyon egyszerűen közölte, és elmondta, amit gondolt. Nem volt könnyű. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a próféta személyisége, hát úgyis elbír mindent, ezért neki könnyű. Az Isten olyanokat választ ki, aki amúgy is kicsit keményebb, kicsit durungabb, neki könnyű, na ő legyen próféta, ő mondja meg a népnek, hanem nagyon sokszor ezek az emberek küzdöttek azzal, hogy én ezt nem akarom, Uram, mit keresek itt? Mi a célod? Elveszett ember vagyok, nem ér az egész életem semmit. És az Isten elhívja, és egy üzenetet ad neki, és felkészíti ennek az üzenetnek a továbbítására. Ézsaiás nem kis üzenettel áll elő, és nem halkan mondja ezt, hanem azt mondja, halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert így szól az Úr. Ha már beszél, akkor mindenkinek szól az üzenet. Nem kevesebb a megszólított közönsége, mint az egész nép. menjen és földön. Azt mondja, na figyeljetek, most üzenet következik. Menjen és földön mindenki, ez mindenkinek szól. Az Úr fog most szólni általam, figyeljetek. Ézsaiás, mint prófétát, hogyha tanulmányozzuk az életét, akkor rájövünk arra, hogy nagyon keveset tudunk róla. Az a rész, ami mi úgy hívjuk, hogy nagy próféták, kis próféták, Ézsaiással kezdődik, sokan úgy mondják, hogy a próféták királya, könyvének a terjedelméből, az üzenetéből, az ismertségéből, amennyi szer szoktuk idézni a mai napig a prófétákat, nagyon sokszor Ézsaiás az, ami a legismertebb. De nagyon keveset tudunk az ő életéről. Keveset tudunk arról a korszakról, amikor élt. Bizonyos részletek összeállnak, és próbáljuk összerakni a korképet, hogy milyen királyok alatt vagy milyen királyok uralkodása alatt prófétált. Mit tudhatunk a családjáról, nagyon keveset, de az üzenete annál világosabban hangzik el. Azt tudjuk, és később láthatjuk, hogyha ezt elolvassátok, vagy olvastátok ezt a könyvet, akkor kiderülhet, hogy két fia volt, és ezt is csak azért tudjuk, mert két profécia kapcsolódik ezekhez a fiúkhoz. Így szól az Úr, fogd a te fiadat, megnevezi, és menj. És ezért leírja, de valószínű, hogy ez sem maradt volna fent akkor, hogyha nem a proféciáról szólt volna. Aztán, ami a prófétákhoz kapcsolódik, illetve vádként elhangzik ellenük, akkor, amikor az életüket nézik, hogy azt mondják, hogy nagyon sokszor nem kapcsolódik a törvényhez, mintha ellent mondana. Van a törvény, amit mindenki tud, minden zsidó ember betart, ezzel kell, ezzel fekszik, és jön egy próféta, aki mintha mást mondana, nem tiszteli a törvényt. És hogyha olvassuk tovább, vagy olvassuk a könyveit, vagy olvassuk a proféciáit, akkor azt látjuk, hogy Ézsaiás mennyire ragaszkodik a törvényhez. Mennyire ragaszkodik ahhoz a kijelentéshez, amit Mózes által Isten üzent a népnek. És ezt próbálja betölteni. Ez volt az ő küldetése Ézsaiásnak, hogy az üzenethez hajlítsa vissza az emberek szívét. Azt látja Ézsaiás, amikor megszólítja a népet, hogy valamikor jó volt ez a törvény. Azt mondja, halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert így szól az Úr, fiamat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Ézsaiás a törvényekhez nyúlik vissza, és hogyha egy pillanatra visszatérünk Mózes és Ábrahámhoz, amikor a törvény keletkezett, akkor azt látjuk, hogy a törvény maga jó. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy a törvény önmagában nem rossz. Isten elhívja Ábrahámot, és miért használta Ábrahámnak az Isten? A hitét. Milyen volt Ábrahámnak, amikor elindult Ur-Kasdimból? Tudott bármit is a jövőjéről? Volt egy leírás annak, hogy mi vár rá? Semmit nem tudott. Zsidókhoz írt levél úgy beszél Ábrahámról, hogy Ábrahám hitt, és tulajdonított neki igazságul. És a nép, amikor figyelt Ábrahám életét, Ábrahám hitét, ezzel a hittel nem tudott mit kezdeni. Ez távol állt az egyes emberektől, vagy a néptől. És Isten Ábrahám hitét, az ő prófétai hitét összefoglalja, és mit ad az Isten a népnek? Törvényt ad. Hogy kezdődnek a törvények? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd az embertársadat, a fele barátodat, mint magadat. És megfogalmazza, hogy az, ami Ábrahám hitéhez kapcsolódik, az hogy tud hozzánk, vagy hozzájuk kapcsolódni. A törvény jó. És eltelik néhány év, vagy eltelnek évtizedek, és az a keret, amiben összefoglalja Isten a törvényét, az elkezd kihűlni. És az, ami valamikor működött, Ábrahám hitén keresztül, Mózes kijelentésén keresztül, a megtapasztalások keresztül, ez elkezd kihűlni, és most már csak a törvénynek milyen marad meg? A kerete. És a nép nem érti, hogy ez miért jó. nem érti, hogy jövünk mi ehhez, hogy ezt betartsuk. És Ézsaiás ehhez nyúlik vissza, Mózes törvényét fejti ki, ezt meséli, de Ábrahám hitét húzza át ezen a törvényen. És azt mondja, hogy ha a kihűlt törvényt nézitek, akkor nem tapasztalhatjátok meg az Istent. Az Isten kért valamit, de nem kihűlt kereteket kért, hanem buzgó tartalmat. És ehhez próbálja az ő prófétai küldetését igazítani, hogy ezt a tartalmat próbálja hirdetni a népnek. És nagyon érdekes, hogy ez az első olvasatra a népnek nagyon idegenül hangzik. Azt mondja, halljátok meg, fölneveltem a fiamat, de elpártoltak tőlem. Akkor, amikor Isten megszólítja népét Egyiptomban, kihozza, akkor a nép nagyon engedelmes volt. Nagyon értett az Isten nyelvén, az Isten gondoskodott róluk. Nagyon fogékonyak voltak a mannára, fogékonyak voltak a vízre, fogékonyak voltak arra, hogy az Isten vezesse őket tűzoszloppal, felhőoszloppal, de aztán, amikor önálló életet kezdtek élni, akkor elfelejtették ezeket a dolgokat. Megmaradtak a keretek, de a tartalom az szép lassan kihűlt. És Ézsaiás erről a tartalomról kezd újból és újból beszélni. Az Ószövetségben végigvonul egy olyan kijelentés, amikor Isten valamit akar, a néptől bemutatkozik nekik újból és újból, akkor azt mondja, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Az az Isten, akihez ezek a hitek, Ábrahám hite kapcsolódik. Így mutatkozik be nagyon sokszor. És a nép úgy van, mint ahogy Jászmin lányunk volt az első óvodai napján, hogy elment óvodába, és felöltözött, fel tudta húzni a cipőjét, a kabátját, és az udvar idő alatt elindult kifele. Aztán mondta az óvodén, hogy Jászmin, gyere vissza, mert együtt megyünk ki. Megfordult, és azt mondta, én már nagylány vagyok, óvodába járok, és a nagylányok tudják, hogy mit akarnak. Az óvónéni is nagylány volt, úgyhogy megküzdtek egymással, megküzdöttek, és szépen beállt a rend. De nagyon sokszor a gyerekeinken látjuk, hogy amikor bajba vannak, sétálunk, akkor nagyon elkezdenek függni tőlünk. Apa, fáj a lábam, vegyél fel, nem tudok már járni, már nem bírom. És akkor olyan engedelmesen oda bújik. És akkor, amikor nagy lesz, és már első nap az óvodában már nagy lány, úgy gondolja, hogy na innentől most már én is meg tudom oldani az életemet. Tudom, hogy hol az udvar, cipő rajtam van, kabát rajtam van, migától meg, hogy a saját utamat járjam. Valahogy egy ilyen kapcsolatban volt Izrael és az Isten. Amikor kicsik voltak, gyengék voltak, járni kellett a pusztába, akkor felkéreckedtek az Isten ölébe, és azt mondták, hogy hát mégiscsak atyánk vagy, valahogy gondoskodj rólunk. És aztán eltelik egy kis idő, és azt gondolják, hogy bizony mi már nagyok vagyunk. Eltelt jó néhány év, saját istentiszteletünk van, saját templomunk van, saját életünk van, mi most már tudjuk, hogy mit akarunk. A nagyfiúk, a nagylányok tudják, hogy mit akarnak. És Ézsaiás arról beszél, hogy ennek a nagyfiúságnak és a nagylányságnak ennek az a következménye, hogy bizony kihűl ez a kapcsolat, ami az Isten és a nép között volt. Tehát megszólítja az egész népet, és azt mondja, hogy az a gyerek, akit fölneveltem, az most már nem ismer. És egy picit profán az a kép, hogy az ökör ismeri a gazdáját, tudja, hogy kitől kap enni, tudja, hogy ki fogja eloldozni, tudja, hogy kitől várja a szabadulást, de hát nem azt mondom, hogy ez a marha, vagy ez az ökör nép, de sokszor ilyen összfér módon viselkedik a nép, aki nyakas, és azt sem tudja, hogy kitől várja aztán a mindennapját. És a 10. versben egy nagyon érdekes képet pendít meg, amit több helyen látunk a próféták könyvében is, máshol is, ezért kielnél Ézsaiás máshol is utal rá. Halljátok meg az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Sodoma és Gomora Több helyen előfordul a Bibliában, a Jelenések könyvében úgy találkozunk vele, hogy mint a bukott gyülekezet, a bukott egyháznak a képe. Az, aki ismert az Istent, de hátat fordított neki. Kapcsolatban volt, de ellentmondott, hátat fordított a szövetségnek, és mi vár erre a bukott egyházra? Az Isten ítélete. És hogyha tudjuk a történetet az Ószövetségből, akkor azt látjuk, hogy az, aki hátat fordít az Isten szövetségének, arra ez az ítélet vár. Önmagát sodorja az ítélet alá. Tehát a 10. versben olvassuk ezt. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Mi történik az ítélet előtt? Tehát akkor, amikor Ézsaiás világosan meghirdeti a pusztulást, akkor mi van előtte? Nézzük meg a 9. verset. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk. Mi van az ítélet előtt? Sodoma előtt? Van egy néhány menekült. Van egy kis maradék, akikkel mi történik? Valami csoda folytán megmenekülnek. És ez a kép, ahogy Sodoma és Gomorát többen idézik az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, Ézsaiásnál megjelenik egy másik fogalom, ez a maradék fogalma. Hallottatok már róla? Nagyon sokszor, amikor Isten elhívja a népét, vagy újra összegyűjti a népét, akkor azt mondja, hogy ha nem jön mindenki, de vannak olyan férfiak, akik hallgatnak a tanításomra, lehet, hogy csak néhányan vannak, a maradék, én azokat tekintem teljesnek. Isten mindig az Ószövetségben a maradékot tekintette teljesnek. Később a babiloni fogságban ugyanezzel találkozunk. Szabadulást hirdet a népnek, azt mondja, hogy helyreállítom a városaitokat, templomotokat, és mindenki elindul, hanyat homlok vissza Izraelbe, nem. Egy kis része. És Isten azt mondja, hogy ezt a maradékot tekintem teljesnek. Itt is ez jelenik meg Ézsaiás prófétánál, hogy a bűnnek, a szövetség elfordulásnak a következménye a pusztulás, de ha Isten nem hagyna meg egy maradékot, mindenki elpusztulna, de az Isten a maradékot úgy tekinti, hogy az a teljes. És ez egy evangéliumi üzenet ma már. Isten a maradékot tekinti teljesnek. Hogyha kicsit előbbre lapoznánk az Ézsaiás könyvében, akkor azt látjuk, hogy Ézsaiás az egyik fiát úgy nevezi, hogy Sear Jásub, ami azt jelenti, hogy a maradék megtér. Elég fókuszált volt Ézsaiás, igaz? Tehát az üzenetről szólt minden, még a családja és a gyerekeit is így nevezi el. És úgy nevezi el a gyerekét, hogy a maradék teljes, a maradék megtér. Azt mondja Istennek, hogy vedd a fiadat, és menj ki, és hirdesd a királynak ezt. Ez legyen az üzeneted. És nagyon fontos üzenetté válik. Érdekes megnézni, hogy ez az üzenet, ez hogy kapcsolódik hozzánk. A maradék megtér. Szóval mindannyian hordozunk egy csomagot. Van egy batyú rajtunk, akár nehéz családból jövünk, akár könnyű családból. Van egy történetünk. Lehet, hogy ateizmust hozunk, a materializmust, ennek a nehéz terhét. Lehet, hogy olyan bűnöket hozunk, amivel nem tudunk mit kezdeni, ami kitölti az életünket, és úgy gondoljuk, hogy itt vége van. Lehet, hogy olyan nehézségeket hozunk, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy miért van. Egészségügyi, anyagi, kapcsolati nehézségek. Csomó mindent hozunk az életünkben. Nagyon sokszor olyan konfliktusokat hozunk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Addig, amíg tőlünk kérnek bocsánatot, addig megvan a lehetősége, hogy meg is bocsájtunk. Nálunk van az irányítás. Én megtehetem, helyreállhat. Nem olyan tragikus ez a kapcsolat. De mi van akkor, hogyha mi kérünk bocsánatot, és nincs bocsánat? Mi van akkor, hogyha olyan konfliktusokat kell megoldani, amit a legjobb tudásunk szerint nem tudunk már megoldani? Vannak nagyon sokszor olyan csomagok, amit hozunk magunkkal, amit nem tudunk változtatni. Nagyon vágyunk egy kapcsolatra. Nem rajtunk múlik. Már nagyon vágyunk egy kapcsolatból. Nem rajtunk múlik. Mit tegyünk ilyenkor? Kitölti az életünket. És általában, amikor valamit nagyon akarunk, és valami nagyon nagy probléma van, akkor nagyon nehezen látunk megoldást az életünkben. Hát Ézsaiás ezzel küzdött. Volt egy küldetése, és látja a problémát, és nincs megoldás. Azt mondja, emberileg nincs megoldás. És még jó, hogy még szerencse, hogy az Isten olyan kis pontokat otthagy, ilyen sárjásobokat az életében, az életünkben, amire azt mondja, hogy van egy kis maradék, egy kis része, amin keresztül kiteljesedhet a kegyelme az Istennek. Van egy nagyon pici reménységünk, egy kis apró pénzünk, amire azt mondjuk, hogy ez a maradék. És Isten, tudjátok, mit mond rá? Az a kis maradék reményünk, ami ezekben a helyzetekben van, az a kis maradék hitünk, ami megmaradt, az lehet a teljes, és abból az Isten fel tudja építeni az ő egyházát, fel tudja építeni az életünket, fel tudja építeni a hitet bennünk. Jézus mit mond erről a kis pici kezdetről, kis pici maradékról? Azt mondja, ha olyan hitetek volna, mint a mustármag, akkor ez ki tudna teljesedni. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy már csak egy kis apró pénzünk maradt, ezt már oda se adom. Mit kezdjek vele, vagy mit kezdjem vele? Sokszor azt mondjuk, hogy annyira csalódott vagyok, hogy már nem látok reményt. Egy picike reményem marad, de ez már nem elég semmire. Ezek a sárjásubok azok, amikből az Isten akar valamit kezdeni az életünkben. És az ószövetségi egyenlet, a képlet az sokszor fordított, mint ahogy mi összeállítanánk. Isten nagyon sokszor az ószövetségben a proféták által, vagy azokon az embereken keresztül, akiket elhívott, bebizonyítja azt, hogy az ő egyenlete az más, mint ahogy mi gondolkozunk. Sárjásubokat használ arra, hogy a kis maradékokat, a kis dolgokat arra, hogy megmutassa az erejét. Említettük már a bírákat. Volt egy férfiú, aki hát nagy pánikba volt, Gedeonnak hívták, aki a présházba csépelt, rossz helyen rosszat, csak hogy megmentse az életét, és az Isten elhívja, és azt mondja, hogy na, te leszel az, aki megszabadítja Izraelt. Na, ez megint egy olyan kijelentés, egy olyan profétai közlés, amit nehéz hajlítani. Hát én megmentem, de hát én úgy gondolnám, hogy állj ki, rombold le a Baál oltárát, és lépj a tettek mezejére. És Gedeon nagyon-nagyon be volt pánikolva. Azt mondja, az a rész, az a pici maradék, ami benne megmaradt, az még arra sem elég, hogy az életét, a bőrét mentsed. Nem arra, hogy megments az egész népet. És egy hatalmas sereget toboroz magának, és azt mondja, na, ennyi talán elég lesz arra, hogy győzzünk a midianiták ellen. És mit mond az Isten? Hát egyrészt nem elég, lehet, hogy te úgy gondolod, ha többen lennénk, nagyobb lenne az esélyünk, hát ez kevés lenne. Olyan, mint csúzlival a tankok ellen menni, nagyon kevés. Sok csúzlid lehet, de nincs annyi csúzli a világon, amennyi egy tankot kilőne. Valami ilyesmi arányokat próbált az Isten vetíteni. És azt mondja, van egy jobb ötletem, Gedeon, csökkentsük le a seregedet. És Gedeon ott áll, azt mondja, eddig is elég őrültség volt, eddig is kevés volt az a maradék, most még azt is csökkentsük. Ez a képlet, ez valahogy fordítva működik. És mit mond az Isten? Legyen 300 férfi, mert hogyha többen lennétek, akkor mit hinnétek? Hát, hogy ti voltatok, ügyesek vagytok. De hogy tovább bonyolítsuk a dolgot, maradjatok 300-an, és ne fegyverekkel, hanem mindenféle más eszközökkel próbáljátok meg ezt a csatát megnyerni. Nagyon kicsi volt a sárjásobuk, nagyon kicsi volt a maradékuk, de nyertek. Azért, mert elhitték, hogy ez a nyers és rövid kijelentés, ez tartalmas, és ebből az Isten győzelmet fog aratni. Hát erről szólnak a proféták. Van egy kijelentés, hogy az Isten újat ad. Az igazi Isten tisztelete hívja fel Ézsaiás a nép figyelmét. És azt mondja, hogy elsőként, hogyha győzni akartok, ha az igaz Isten tiszteletet akarjátok megtalálni, mivel kezdődik? A munka takarítással. Ha nyerni akartok, akkor küldjétek haza azokat, akik félnek. Ha nyerni akartok, küldjétek haza azokat, akik nem tették oda az életüket. Ha nyerni akartok, akkor azok maradjanak, akik az Istenben bíznak. Ha ez több ezer főből, a 20 000-ből, ha 30 000-ből csak 300, vagy csak 5 ilyen ember, akkor az Isten mit mond? Hát velük fogjuk megnyerni a csatát. Erre tanít bennünket ez az ige, hogy takarítsuk ki, ami nem odavaló, és ha van egy nagyon pici maradék az életünkben, akkor engedjük, hogy az Isten azt használja. És azzal állítsuk helyre az, úgymond az Isten tiszteletet. És több helyen aztán a Biblia visszatér arra, hogy Ézsaiást is idézze, Pál apostol is beszél arról több helyen, és azt látjuk, hogy Isten a maradékot felhasználja arra, hogy győzzünk. Felhasználja Sodoma és Gomorra esetében arra, hogy megmutassa az ő hatalmát. Azt látjuk egyrészt, hogy sokból keveset csinál, és ezzel a kevéssel nagy dolgokat ér el. De pont Sodoma és Gomorra esetében láthatjuk, hogy a mindenki halálra ítéltből 5 emberért kész áldozatot hozni az Isten. Az új szövetségben Krisztusnál ugyanezt látjuk. Eljött a világért, hogy meghaljon mindenkiért, de ha csak egyedül lettél volna, ha csak egyedül vagy problémákkal, akkor Jézus akkor is megtette volna, hogy eljön. Mert ezt a kis maradékot látja Isten. És ez az, ami az emberi fejbe nem fér be. Hogy az Isten miért így gondolkozik az emberről. De ez az, ami működik akkor, amikor jövünk az Istenhez nagy problémáinkkal, de jöhetünk az Istenhez a teljesen apró és más számára jelentéktelen dolgokkal. Azért, mert Isten azt a kis maradékot is nézi bennünk. Hogyan állítható helyre az Isten tisztelet? Milyen tehát a jó Isten tisztelet? Egyrészt takarítással kezdődik. A kihűlt kereteket nyugodtan el lehet távolítani. Az, ami valamikor jól működött, de már kihűlt, tartalom elillant belőle, azokat nyugodtan ki lehet dobni. Azt mondja az Isten Ézsaiáson keresztül, mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, és mindabból, amit valamikor tudom, én mondtam nektek, hogy tegyétek, de én nem erre gondoltam. Én nem arra gondoltam, hogy kereteket szépen megőrzitek, hanem én arra gondoltam, hogy valamikor ennek a népnek működött a hite. Ez valamikor ott kezdődött, nem a törvényeknél, hogy ezeket hogy tartjuk be, mert ezek ma is jól működnek. Az Isten tiszteleti rend jól működött. Áldoztak, füstölögtek, kövérjét, gyönyörű jószágokat, de valami mégis kihűlt. És azt mondja, hogy ahhoz a kapcsolathoz kellene visszatérni, ami az apa és a kisgyerek között volt. Ami az apa és Ábrahám között volt, amikor még működött a hit. Nem voltak keretek, nem voltak bizonyítékok, biztosítékok, csak a hit volt, és ez elég volt Ábrahámnak. Az igaz Isten tisztelet valahogy így néz ki. Azt a hitet találjuk meg, azt a pici maradékot, ami még bennünk ott van, ami még valamikor működött. És az a biztatás, hogy nem baj, hogy milyen kicsi, nem baj, hogy milyen kicsi reménységünk van, milyen kicsi a lehetőségünk, ha elhisszük, és a többit kitakarítjuk, akkor az Isten azon keresztül nagy dolgokat tud tenni. Ezt mondja, halljátok meg, egek, figyelj ide föld, mert így szól az Úr, fiamat fölneveltel. Az első dolog, hogy az Isten tiszteletünk, az Isten tisztelet igaz legyen, vagy őszinte legyen, vagy igazi legyen, az, hogy tudjuk, hogy kivel van kapcsolatunk. Mózest Isten nagyon gyönyörűen hívja el. Azt mondja, hogy a nép megismer engem, én megszabadítom, Istenük leszek, és ő pedig a népem lesz. Mit jelent ez a hármas fokozat? Ezt nézzük még meg. Ahhoz, hogy az Isten tisztelet igazi legyen, helyreálljon, tudnunk kell, hogy kivel van dolgunk. Mit tudunk az Istenről? Mennyi mindent tudunk már az Istenről, amivel közelebb kerülhetünk hozzá. Izrael nép, amikor fogságban volt, rabszolgák voltak Egyiptomban, nagyon keveset tudtak az Istenről. Annál többet tudtak magukról, hogy nekik ez fáj, nyom, sok a tégla, amit vetni kell, és ez újból és újból ismétlődik, és nagyon nehéz. És azt tudták az Istenről, hogy ő a szabadító Isten, hogy nála van valami más elkészítve. És ahogy ezt megtudták, akkor elkezdtek neki engedelmeskedni. Az igazi Isten tisztelet az, hogy megismerni Istent. Kérdés az, hogy de hogyan? Kérdés az, hogy de milyen? És meg tudjuk-e úgy ismerni Istent, amilyen az Isten? Ma is ez a legnagyobb kérdés, igaz? Sokan keresik az Istent. Sokan azt mondják, hogy hát én nyitott vagyok az Istenre, szeretném is megismerni, de hadd menjek olyan tempóba, hogy ezt én akarom. Hadd figyeljem csak, hogy mi történik az Isten tiszteleten, aztán majd szép lassan megbarátkozok az Istennel. Hadd szóljon ez arról, hogy nyitott vagyok az Istenre, de olyan Istent szeretnék megismerni, ami nekem is jó. Remélem, Istenem, nem fogok csalódni. És nagyon sokan feltételhez szabják az Isten ismeretét. Ismerkedünk, de én úgy szeretném az Istent megismerni, hogy aztán az nekem jó legyen. És sokan azt mondják, hogy tudom, hogyha az Istent megismerném, akkor olyan dolgokat is megismernék benne, amire azt mondaná, hogy ez nem jó. Na, én ezért nem szeretném az Istent megismerni. Én egy olyan Istent szeretnék megismerni, ami nekem jó. Ugye milyen ismerős ez ma is? Olyan Istenre vágyom, ami nekem jó. Ami nem helyez túl nagy kihívás elé. Ha valaki megáll ezen a ponton, akkor nagyon-nagyon keveset fog az Istenből megtapasztalni. Azt, hogy az népen megismer, én megszabadítom, és Istenük leszek. Megismer. A reklám, hogy szól? Mit szeretnék én? Nem ígéretet, hanem bizonyítékot. És sokan úgy vagyunk az Istennel, mint a bank, hogy adok én neked kölcsön, segítelek én téged, hogyha előtte azt látom, hogy te mindent elértél, és én majd ezt fogom kifizetni. Szeretném látni a biztosítékot, hogy olyat segíthetek, akiben megéri fektetnem. És bizonyítanunk kell. Sokszor ilyen verseny elé állítjuk az Istent. Megismerlek én, de adj valami biztosítékot. Adj valami többet annál, hogy merjek lépni. Az Isten tisztelet, az igazi Isten tisztelet azt jelenti, hogy az igazi Istent ismerem meg. Olyannak, amilyen az Isten valójában, és nem olyannak, amilyennek én akarom látni. És készek vagyunk-e ilyen Istent megismerni, még jobban. Jakab azt mondja, hogy az ördögök is látnak és hisznek, de még sincs megváltásuk. Látnak, hisznek, sőt, rettegnek is. A második fokozat ennek a megismerésnek, megismernek, és megszabadítom őket. Az Izrael népe Egyiptomban csak megismerte volna az Istent, de nem indul el, akkor nem érte volna át a szabadítását. És a mai modern ember szintén szereti ezt hallani. Ez a megszabadulás, ez hogy jelentkezik ma? Már héten elmondtam néhányotoknak ezt a gondolatot. Isten valahogy ezt hozta elém, hogy nagyon sokszor, amikor az evangéliumot halljuk, vagy hirdetjük, kihelyezzük arra, hogy ez a te döntésed. Ilyen az Isten, és te döntésed, hogy mit kezdesz ezzel az Istennel. Sokan az evangélisták idézik a Jelenések 3:20-at, és azt mondja, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és mit csinál? Kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. És azt szokták mondani, az Isten ott van, Jézus ott van, ott kopog. Mikor fog bejönni? Ha te kinyitod, ha te akarod. Ha te a nagy Istent fel akarod tartóztatni, akkor megteheted. Mert ez a te döntésed. A te kezedben van a döntés. És elfelejtünk arról beszélni, hogy az ajtón kívül egy sokkal nagyobb dolog történik. Az, hogy a nagy Isten jött el hozzánk. Sokkal nagyobb dolog, mint az, hogy én kinyitom az ajtót, vagy nem. Az én kis pici ajtómat kinyitni, nekem nagy dolog, de lehet, hogy másnak nem annyira nagy dolog. De hogy a nagy Isten oda telepedik az ajtó mellé, az a nagy dolog. Az Isten szabadítása ezt jelenti, hogy a nagy Isten oda telepedik az ajtómhoz, és azt mondja, hogy ismerjél meg, és éld át a szabadításomat, úgy, ahogy azt én akarom. És egy dolgot tehetsz, ne tartóztasd fel, hanem nyiss ajtót. A nagy dolog már megtörtént azzal, hogy Jézus ott van. János úgy fogalmazza, hogy nem ti választottatok ki, hanem én. Jézus mondja ezt, én is rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Szeretnénk azt hinni, hogy mi választottuk az Istent. Hát ott állt, kinyitottam, beengedett, vagy beengedtem, és ahogy Zákeusnál hallottuk, hát gyakorlatilag minden oké, nem? És Zákeus megértette azt, hogy nem az a nagy dolog, hogy én leszállok a fáról, és beengedem Jézust a házamba. Hát ha akarnám, se tudnám, ha Jézus nem akarná. Az a nagy dolog, hogy Jézus megáll, és azt mondja, hogy veled akarok kapcsolatba kerülni. Téged akarlak ma megszabadítani a bűneidtől. Ez a nagy dolog. És aki ezt megérti, és így ismeri meg az Istent, az nem fog mérlegelni. Az nem fogja mondani, hogy hát én még akarok ezt és azt, és egy picit még több dolgot, információt az Istenről. Nagy dolog az, hogy az Isten akarja ezt a szabadítást. És a harmadik dolog, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Megismerik, átélik a szabadulást, és néppé formálódik. És Ézsaiás erre hívja fel a proféciájában a népe figyelmét. Azt mondja, volt egy hit, volt egy törvény, ami kihűlt, és valahogy erre kellene visszahajlani. Nem a törvényt kellene hajlítgatni arra, hogy megfeleljen végre nektek, hanem nektek kellene úgy, ahogy van, kisöpörni dolgokat, és visszatérni az Isten törvényéhez, az Isten szeretetéhez. Ha ez működik, akkor újra működhet az, ami valamikor megvolt, de kihűlt. Istenük és népem lesz. És erről beszél a próféta, hogy ez a legfontosabb. Kérdés megint csak az ma, hogy hát milyen Istenünk van, milyen népe vagyunk, vagy milyen fia vagyunk az Istennek. Átélted-e, hogy az Isten lett az Istened? Hogy átélted-e azt, hogy egy apa-fiú kapcsolatban vagy az Istennel? Az, aki megáll az Isten ismereténél, nem tapasztalja meg a megváltást. Az, aki megáll a megváltásnál, nem tapasztalja meg itt a Földön, hogy az Isten vezeti. És kihűlnek azok a dolgok, ami jó, de nincs benne tartalom. És a proféta küldetése erről szól. Újra azokban a keretekben, amik kihűltek, újra felmelegíteni azt a tartalmat, ami az Isten és az emberről, az Isten és a népe között zajlik le. De nagyon sokszor, amikor feltesszük, hogy milyen Istent szolgálunk, akkor vágyunk egyfajta Istenre, vágyunk egyfajta szolgálatra. Sokan úgy vannak, hogy hát én vágyom arra, hogy gyülekezetbe járjak, azt is megmondom, hogy milyenbe. Ahol legalább olyan jó a dicsőítés, mint itt. Ahol jó tanítás van, ahol jó fejemberek járnak, ahol jó szolgálni. Én olyan gyülekezetre vágyom. És Isten, nagyon jól tudod, hogy kevés időm van, nagyon behatárolt vagyok. Hát én kész vagyok tenni, de hát azért mindennek vannak korlátai. Milyen Istent szolgálunk? Olyat, amilyet mi készítünk, amilyet mi képzelünk el, vagy úgy szolgáljuk az Istent, ahogy az Isten hív bennünket a szolgálatra. Milyen gyülekezetbe járunk, ami belefér az elképzeléseinkbe, vagy olyan gyülekezetbe, ahol az Isten helyezett bennünket, arra, hogy szolgáljunk. Az igaz istentisztelet az, amikor ész érvek ellenére is megteszek dolgokat. Ma nagyon sokszor úgy járunk, hogy van az életem, van a szolgálatom, ezt megpróbálom nagyon jól beosztani. És ami ebbe belefér, azt szívesen adom az Istenért. De vannak dolgok, amik ezen a látókörön kívül esnek, és az biztos az Isten sem akarja. Biztos az Isten sem akar másfajta dologra elhívni. Az igaz Isten tisztelet az, amikor ész érvek ellenére megteszek dolgokat az Istenért. Van egy kedves ismerősöm, vallásos, hívő ember, és elmondta, hogy nagyon jó papunk van, én nagyon szeretem azt a papot, nagyon jókat szokott mondani. És egyébként ez a pap, ez egy kórházi lelkész, mert rákos betegeket látogat. És nem tudom, hogy csinálja, de általában az a szabály, hogy 4 évente cserélik ezeket a lelkészeket, mert olyan nehéz körülmények között szolgálnak a Kégolyó utcában. És ez a lelkész azt mondta, hogy én nem akarok elmenni innen. És most már a 8. év után is még mindig ugyanabban a szolgálatban van. És azt mondja, hogy nem tudom, hogy ő miért csinálja. Nem tudom, hogy honnan meríti az erőt, vagy hogy egyáltalán hogy áll ehhez a kérdéshez. És mondtam neki, talán az Isten, nem? Azt mondja, nem lehet, lehet. Az Isten elhívása arról szól, hogy olyan dolgokat is megteszünk, amik ész érvek józan eszünk alapján talán nem tennénk meg. Ez az igazi Isten tisztelet, hogy megteszünk ilyen dolgokat. Mire bátorítja a népét, vagy mire figyelmezteti és a jás? Ez mondja a 16. versben. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Ez rendben van. Aztán megy tovább, azt mondja, tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Na ez az, amit épeszű ember nem tett meg abban az időben sem. Tehát az, aki kiszolgáltatott volt, azt tovább kiszolgáltatták, akitől féltek, tovább féltek. De hogy valaki ezeken átmenjen, akkor sem volt divat. Nem volt divat a pénztárnál az aprót visszaadni, vagy nem volt divat, hogyha becsaptak, akkor jót tenni. Nem volt divat a szegényt segíteni, mert mindenkinek megvan a maga baja. Készek vagyunk-e úgy helyreállítani, vagy olyan igaz Isten tiszteletet élni, hogy olyan dolgokat is megteszünk, amit egyébként nem tennénk meg. Az Új Szövetség ez úgy fogalmaz, hogy az igaz Isten tisztelet az meglátogatni az árvákat, az özvegyeket, és ezt nem választja az ember. Ezek azok a dolgok, amiket nem választ az ember. Készek vagyunk-e olyan dolgokat tenni, az igaz Isten tiszteletért, amiket egyébként nem választanánk. Vannak dolgok, amiket választunk. Szolgálatok. Ez jó. Ez elég jó. Ez elég hatékony. És vannak dolgok, amiket csak egyszerűen az Isten azt kér, hogy legyünk valakinek a segítsége. Az özvegyeknek, az árváknak, a vígasza, a betegeknek. Ezeket nem szokták választani. Az igaz Isten tisztelet ez, hogy ezeket is választjuk. Azért, mert ha az Isten hív, akkor az nagyon profétikus. Azt nem lehet máshogy megmagyarázni. Válasszuk ezeket. Válasszuk ezeket a dolgokat. Hallottam egyszer egy bizonyságtételt, egy lelkész mondta, hogy 15-20 éve volt szolgálatban, azért, mert az Isten rászedett arra, hogy szolgáljam őt. Azt mondja, nem akartam én, de az Isten rászedett. Elgondolkoztam, hogy engem mikor tudott rászedni az Isten utoljára valamire. Nem akartam, de az Isten rászedett. Mikor volt az utolsó, amikor téged rászedett valamire az Isten? Lehet, hogy nem akartad, de rászedett. És szolgálod azóta is. Lehet, hogy megtérésedkor, lehet, hogy valamikor a szolgálatodban, lehet, hogy ma reggel valamire kért az Isten. És rászedett azért, mert elhívott valamilyen szolgálatra. Elhívott arra, hogy megtapasztald, milyen az igaz Isten tisztelet. És nem számít, ne felejtsétek el, hogy mennyi tartalékod van, mennyi potenciál van benned. Ne felejtsétek el, hogy Isten a maradékot, azt a keveset hívja el benned, ami róla szól. Nem a lehetőségeidet, amelyek ma voltak, vagy tegnap voltak, hanem az a kevés, az a maradék, amit ő fel tud növelni bennünk, fel tud emelni. És még egy utalást hadd mondjak. Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy a Róma 12.1.2-ben, hogy milyen az okos Isten tisztelet? Hogy kezdődik? Azt látjuk, hogy milyen az Isten tisztelet. Azt a keveset oda tenni az Istenhez, az Ábrahám hitére visszanyúlni, és azt behozni az életünkbe, vagy az életünket hajlítsuk arra, és ne a törvényt magyarázzuk meg az életünkre nézve. És az okos Isten tisztelet hol kezdődik? Pál apostol azt mondja a Róma 12-ben, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy azt tegyétek, hogy tudjátok, mi a jó, mi a neki tetsző és tökéletes. Az igaz Isten tisztelet nem másra, mint ezzel a fajta odaszánással kezdődik. Arra, hogy odaszánom-e magam arra, hogy ilyen életem legyen. Ez egy okos Isten tiszteletként élő áldozatú szánjuk oda. Ézsaiás idejében tudták, hogy milyen az élő áldozat. Tudták, hogy vannak olyan áldozatok, amelyek elmásznak az oltárról. Oda szántuk a bakkecskéket, a birkákat, de ezek elmentek. Oda szántuk a galambokat, de azok elrepültek. Az Új Szövetség azt mondja, hogy mi, a mi életünk egy-egy ilyen áldozat, egy-egy ilyen odaszánás, és az Isten nem halott embereket akar látni, nem olyan embereket keres, akiknek megszűnik az akaratuk, akik szolgálnak, igen, tudom, megyek, és fáj, de nem baj, és nem is érdekel semmi, már nem is akarok semmit az élettől, hanem azt mondja, hogy élő és szent áldozatot akarja, hogy legyünk. Úgy szánjuk oda az életünket, ami annak ellenére, hogy élő, tele van akarattal, tele van elképzeléssel, nem mászik el az Isten oltáráról, hanem ott marad. Élő és szent áldozatul adjuk oda az életünket a szolgálatába. Olyan dolgokra is, amire talán nem választanánk egyébként, de az Isten választja. És itt is azt mondja Pál apostol, ami Ézsaiás első részében megvan, hogy az odaszánás azzal kezdődik, hogy valamihez igazodunk, de először valamitől eltávolodunk. Ne igazodjatok-e világhoz, változzatok meg, és szálljátok oda az életeteket. Az igaz Isten tisztelet mindig az odaszánással kezdődik, és azzal, hogy valamitől elfordulunk, és valamihez odafordulunk. Valamit megtalálunk a múltban, vagy talán a jövőben, a reformban, vagy a forradalomban, ami arról szól, hogy lehet egy igazi kapcsolatot az Istennel megélni. Erre hív az Isten meggyőződésem, hogy merjünk igazi Isten tiszteletként élni, igazi Isten tiszteletre járó emberek legyünk, akik olyan dolgokat is megteszünk, amit nem választanánk, de az Isten választott. Legyünk ilyen proféták. Én szeretnék ilyen proféta lenni. Szeretnék ilyen vígasz lenni másnak. Imádkozzunk ezért. Istenünk, köszönjük, hogy az volt a nagy dolog, hogy elküldted az Úr Jézust értünk, és az Úr Jézus nem hátrált meg, nem fordult vissza félúton, vagy akkor, amikor már majdnem elvégezte a munkát, hanem teljesen meghalt, mindent felvállalt, és mindent átvállalt tőlünk. És köszönjük, hogy a feltámadásában új reményt is adott nekünk. És köszönjük, hogy ebben találhatjuk meg Jézus életében, megbocsájtásában az igazi Isten tiszteletet. Szeretnénk, Urunk, jobban megismerni téged. Szeretnénk megismerni, hogy ki vagy valójában. Szeretnénk a megváltást átélni, de legfőképpen szeretnénk legtöbben azt átélni, hogy Istenünk leszel, és mi pedig a te néped leszünk. És tudjuk, hogy nagy dolgot mondunk, de szeretnénk készek lenni arra, hogy ha valamit kérsz tőlünk, akkor is megtegyük, hogyha az épp eszünk alapján ezt nem választanánk. Segíts így élnünk, segíts így odaszánnunk magunkat, hogy az odaszánásunk az ne rólunk szóljon, ne annyira tudjuk odaszánni magunkat, amennyit mi elbírunk, hanem a te szolgálatodra, veled való kapcsolatra teljesen oda tudjuk szánni magunkat. És miközben odaszánjuk magunkat, vannak szükségeink, és kell hol laknunk, vannak anyagi szükségeink, amiket szeretnénk betölteni, vannak egészségi szükségletünk, amit szeretnénk tudni magunk körül, szeretnénk látni a gyerekeinket, hogy egészségesen nőnek fel, szeretnénk látni, hogy nem tönkre megy az életünk, azért, mert odaszánjuk magunkat. Köszönjük, hogy nem erről szólt, nem kihasználni akarsz minket, hanem azt mondod, hogy aki odaszánja az életét, azt megáldod. Aki odaadja azt a keveset, amit kapott tőled, annak százszorosát adod vissza. Urunk, mi így szeretnénk odaszánni magunkat. Nem félni attól, hogy odaadjuk az időnket, az energiánkat, hogy másoknak a segítségei, vigaszai legyünk, hogy az árvákat, az özvegyeket látogassuk, hanem szeretnénk megtenni, amit kész miattad, Istenünk, mert annyi mindent tettél értünk. Kérünk, hogy hadd ne legyünk olyan nyakasak, hogy tartjuk a magunk igazát, hanem hadd engedjük magunkat rászedni arra, hogy kövessünk téged mindenben. Amen.